Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Miskolci Egyetemre 3739 jelentkezőt vettek fel az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban, ami 380 fővel, 11%-kal több, mint egy évvel korábban, közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel. Azt írták, a felvettek mintegy 76%-a, 2869 hallgató magyar állami ösztöndíjas képzésben kezdheti meg tanulmányait, számuk egy év alatt csak nem 16%-kal emelkedett. Az idei, az elmúlt évek legmagasabb felvett hallgatói létszáma a Miskolci Egyetemen. A bölcsészet és társadalomtudományi karra vették fel a legtöbb hallgatót, 892 diákot, 25%-kal többet, mint tavaly. A gyógypedagógia képzésen 255-en, a tanító alapképzésen 127-en, a pedagógus mesterképzéseken összesen 189-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A gépészmérnöki és informatikai karra 731-en jutottak be, közülük a villamosmérnöki képzésre 153, a gépészmérnökire 115, a logisztikai mérnökire 103 hallgatót vettek fel. A közlemény szerint a Miskolci Egyetem várhatóan valamennyi karán hirdett képzéseket a pótfelvételi eljárásban, melynek jelentkezési időszaka előreláthatólag július 30-tól augusztus 7-én éjfélig tart. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásukat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselő költségkeretét. Az alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az Alkotmánybíróság honlapján olvasható, július 22-én érkezett több mint 40 oldalas utólagos normakontroll indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az EB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indít felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon. A gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tartanak, hogy csökkentsék a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát. Az ország 300 legszegényebb kistelepülésén zajló felzárkóztató települések programban 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. Ennek keretében 260 helyszínen tanulást segítő foglalkozásokat is tartanak a segítségre szoruló gyerekeknek. A jelenlétpontokon kialakított tanuló sarkokban egy év alatt 7500 gyermek fordul meg, akik egyéni segítséget kapnak a számukra nehézséget jelentő feladatok elvégzéséhez, dolgozatra felkészüléshez, vagy egyszerűen csak a szövegértéshez, illetve matematikai feladatokhoz szükséges képességek fejlesztéséhez. Az Egyesült Államok több mint 200 millió dollár, mintegy 65 milliárd forint új támogatást jelentett be a Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius céljai számára, közölte az amerikai külügyminisztérium. A közlemény szerint 133 millió dollárra járulnak hozzá a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának céljaihoz a nemzetközi szervezet 2026-ra vonatkozó adományozási felhívására válaszul, míg 70 millió dollárt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságok nemzetközi szövetsége kap meg. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középegység térségében, valamint az Alföldön futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul a térségünkben. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a lillafüredi fejlesztési terveket, és folytatjuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló szállításunkat. Valamint szó lesz még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a Top Plus program keretében újul meg a háborító környéke Lillafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turista ösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új, U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló, függesztett panorámasétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a hámorítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lillafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk, önkormányzati képviselő adott tájékoztatást. Ennyi bevezető után műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Szeretettel köszöntöm Bodor Márk képviselő urat. Mit érdemes tudnunk erről a jó hírről, hogy Lillafüred 1 milliárd forintos fejlesztésben részesül?
Köszönöm szépen a megkeresést. Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a háborító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lillafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik. Ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
A projektnek milyen elemei vannak?
Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy U-alakú sétányt alakítanának ki a tó körül, és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni. A fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek-e kialakítva. Nyilván az U-alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy tényleg egy nagyon vonzó turisztikai célponttá tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttá tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
Igen, igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
És mikor kezdődhet a beruházás?
Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
Most folytatjuk professzor dr. Dobos Endre Zsoltnak, a Magyar Talajtanítársaság elnökének, a Miskolci Egyetem professzorának előadását, amelyben a szőlészet és a talajtan kérdésköreiről beszél.
De azért nézzük már meg, itt volt egy munkánk, direkt nem helyit hoztam, hanem egy lesenceit, ami teljesen más, hogy nehogy véletlenül valaki sajátját keresse benne. Ugye Lesence, ez teljesen más vidék. Lesence az ott fekszik a Keszthelyi hegységnek a keleti oldalán, a Tapolcai medence szélén, ahol még gyakorlatilag a török időkben, amikor a Szigliget vára ott áldogált, mint kis sziget, ott még hompölygött az ár, még fújt a szél, még hullámzott a Balaton. De már hullott a lösz, közben ugye a Keszthelyi hegység emelkedésére ugye kiemeltük a Pannon-Tavi tengeri üledékeket, csinálsz egy igen nagy katyvaszt. Egy olyan katyvaszt, amin utána még ahogy emelkedik, az egész elkezd lepusztulni, bevágódni, hátravágódó völgyek, völgyfejek, nyergek jönnek létre, mélyebb anyagok hantolódnak ki, miközben ráhordódnak az alacsonyabb területekre. Na hát ezt rakjuk össze, ugye így néz ki gyakorlatilag a domborzat modellje, de amit mutatni szeretnék, most már ezeken egy átszaladok, kétféle oldalról jövünk. Nézzük meg egy kicsit a mikroklímát, amiért csoda, hát erről is mindig beszélünk Magyarországon, különösen amikor ugye az alapvető éghajlati viszonyok már nem megfelelők az tökéletes szőlőnek, ezért ugye a déli kitettségen próbálunk a mikroklímával valahogy helyben lenni, és nagyon jól is csináljuk egyébként. Na most nézzük meg, itt vannak ezek a hétköznapi kitettség. Ezek táblák. Ezek szőlőtáblák. Látnak valami hasonló vonalat, ami Isten őriz követné bármelyik természeti adottsággal jellemzett rész? Vízlefolyás. Ugye a dobozatból geoinformatikával gyönyörűen ki lehet számolni, hogyan folyik a víz, mennyi gyűlik össze, hol lesz vizes, hol lesz hidromorf, hol száraz, hol pusztul, hol épül, és a több. Látnak egy vonalat is? Ami Isten őriz homogén területet próbál elkülöníteni. Ugye megint, itt van a napi besugázás. Hát a hőigény a legfontosabb. Egy darab vonal, ami ezt követné a táblásításnál. Nincs. És akkor nézzék meg, hogyha picit jobban belenéznek ezek a táblák. Ez egy egyszerű légifotó. Hát, mint egy, nem tudom, mint egy tricolor beagle, ugye? Prémje kiterítve. De hát könyörgöm, mert ezen hogy lehet egybeművelni? Ami ott hófehér, az olyan is. Ott gyakorlatilag 20-30% méz van a felszínen. Itt erdőtalajok lennének 5,5-6-os pH-val. Ugye, aki szőlőt nem esít meg csinál, nagyon jól tudja, hogy más a meszes talajra az alany, meg más a savanyúra. Itt meg még a technológia is mindent összekavar. Azzal kezdjük az idétlen szőlőtelepítést, hogy keresztbe tegyünk a talajosoknak, hogy egy 60 centi mély diffúzást végig nyomunk rajta, az összes létező talajszintet összekeverjük, amihez egyébként hozzáalakult a teljes élővilág, ami aztán szopportálja, támogatja az összes gyökeret, ami ott nő. Nem, az első lépés az, hogy nehogy már véletlenül valaki beleszóljon abba, hogy itt valami történik, én fogom irányítani. De legalább jól csinálnám, könyörgöm, de nem csinálom jól. És hogyha ebbe így belenézünk, akkor itt van egy terület, sajnos nem olyan jók a fényiszonyok, de ilyen lenne általában az a talaj, ami rajta van. Ott lehet látni már itt ennél, hogy itt már ilyen, mindegy, ott ilyen csípok vannak benne, ezek azok a 60 centi mélyről feltépet egybehagyok. Amikor szerencsétlen gyökérnek a 7-es, 8-as pH-tól hirtelen le kell rúgnani az 5-ösen, majd újra vissza a 7-es, csak úgy egy picit nyom, már adjuk egy picit nyomás alatt, mert még a végén jól érezze magát, ugye? Ebbe valaki belegondolt már? És ezt csinálja a mai szőlőtelepítés. Miért? És jön az igazi talajművelős válasz, már nagyapáink is ezt csinálták. Hát persze nagyapáinkat megnéztem volna, hogy azt a 60 centire letolt tekét. Életébe kitalálta volna ezt, hogy ezt így kezdi. Hát biztos nem. És hát persze nem ismerik a talajtan, de gyönyörű pangóvizes bannál, könyörgöm, a szőlőnek a pangóvíz az halál. És tele van vele így, és mutatja, és szépen mutatja, hogyha egy kicsit valaki belenéz a talajokba, mélyben lejes karbonátos lejtőhordalék, most csak dobálom, ez a karbonát talaj, ez a karbonát talaj, ez tulajdonképpen már egy hazugság, mert már nem talaj, ő már a felszínre hozott messzes talajképzőkőzet. Sőt, amiben több a méz, mert ugye a lehordódott, elveszített talajnak az összes méztartalma, ami korábban ki lett lúgozva és beszárítva ugye az egy méteres mélységbe, az ott van még pluszba, hogy ne csak 8-10% legyen, hanem 15-20. A pH biztosan 8 és feles 9-es legyen. Mert akkor a foszfor se tud feltárulni. Az milyen jó, mert kálcium-foszfát formájában kicsapódik az egész, ott van a kirakat mögött a foszfor, és így nézi szegény, mint a szegény gyerek a desszertes, vagy hogy hívják, az édességes cukrázás kirakatot. Na mindegy, és hogyha körbe rakjuk ugye ezt a világot, most már nem magyarázom el, de bármilyen talajtani paraméter, ugye ez most a nemzetközi, de ilyen hihetetlen tarkaságot mutat ez a tábla, aminek egy darab táblavonala sem egyezik meg, de még csak nem is próbálja követni azokat. Miért? Mert a választ nem a talajtanban keresi, hanem az inputokban. És hát persze ez egy csoda, mert hogyha ez megvan, és szépen reprezentatív foltokat hozunk létre, amelyekre azt mondtuk, hogy ezen belül a talajtani adottságok, folyamatok többé-kevésbé megegyeznek. Meg tudom nézni, hogy ott azon a területen hogyan válaszolt a szőlő, hogyan termet, mit kell hozzáadnom, mi hiányzik belőle, mi nem hiányzik. És nem keverem össze a szezont a fazonnal, mint amikor van egy savanyú pH-m, egy 5-ös feles pH-m, meg a tábla másik fele egy 8 és feles, veszek egy 5 hektáronkénti átlag mintát, és kiderül, hogy nálunk minden tökéletes. Igaz, egy folt sincsen, ahol 6 és feles vagy 7-es a pH, de az átlag az hozza. Köszönni szépen, ugye? És ez lett volna ez az egyszerű, figyelemfelkeltő, kicsit talán provokatív előadás, hogy én azt gondolom, hogy elértünk már végre valahová. A tudásunk megvan, a talajtan hihetetlen erős. És hogyha nem mindenki azon lovagol, hogy hogyan lehet az inputokkal gondolkodás nélkül, mert úgy mindenki tudja, az egyszerű. Szomszéd is 200 kilót, az én is. Szomszéd is megszólt, én is. Mindent is megcsinálunk, akkor minden is olyan lesz, mint a szomszéd, tehát nem tudjuk még azt se, hogy rosszul csináltuk, vagy jól, mert vagy együtt csináltuk rosszul, vagy együtt csináltuk jól. Minden este majd, amikor kóstolgatjuk az előző évek borait, akkor majd kocintunk egymáshoz, nagyon jól csináltuk, ugye? Hát bízom benne, hogy ennél jobban is fogjuk csinálni, és hogy egy picit tényleg visszaalakul a világ a természettudományok irányába, és nem az inputok világában fogunk élni, hanem megpróbáljuk a termésünket, a termelésünket, az életünket ahhoz a környezethez illeszteni, amit a Jóisten adott. És ez soha nem homogén, hanem nagyon változatos, és ahhoz, hogy ez illeszkedni tudjuk, ehhez meg kell érteni azt a világot. Nagyon szépen köszönöm.
Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítási tudása. A tejeket és a gyümölcsleveket tartalmazó italos kartonok szelektív gyűjtésére pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. Az X, azaz az Italos Karton Egyesülés kutatása szerint a magas szintű környezettudatosság ellenére komoly igény mutatkozik további tájékoztató kampányokra. A részletekről Nyikos Ágnes, az Egyesülés igazgatója adott tájékoztatást.
Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll. És azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön. Ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek. Igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítjük, öblítjük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell. Igazság szerint azt nézzük, ha az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég, ugyanis a feldolgozó üzemek azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak. Örültünk, hogy tényleg, hogy az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell, tehát hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagára elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják. Tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt a szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. és akkor azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, hogy mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon. Azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába, ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műbe kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön. Nagy örömmel jöttünk Miskolcra, ez a sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehu nagyon-nagyon aktív ebben a témában, többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le, annak az ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni, mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök, és tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberbe zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberbe zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy lesz ennek eredmény. De az már, amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány. Megyünk tovább, illetve hogy még remélem, hogy jövőre még akár vissza is tudunk térni Miskolcra is. Tehát azt terveztük el, hogy az ország különböző régióiba elviszük ezeket a kampányainkat, a kampányelemeket egy összefoglaló, egy-egy regionális kampány keretében. Természetesen figyeljük ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretbe tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát, hogy nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni, és ugye ahogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk, ezt ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban bemutattuk a Lillafüredi fejlesztési terveket. Folytattuk a precíziós talajgazdálkodásról szóló összeállításunkat. És szó volt még az Italos Karton Egyesülés legújabb felméréséről is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, beszélgető társam a mai alkalommal Kelemen Tamás egri állatvédő. Hát van most miről beszélgetnünk, főleg a védendő állatok miatt, ugyanis egy jó ideje már másról sem hallunk, és más sem tapasztalunk, mint hogy igen nagy a szárazság idén. Patakok tűnnek el, tavak, halastavak száradnak ki, és egész nagy vízfolyásokban is lecsökkent a vízszint. Hogyan érinti ez az élővilágot?
Hát ez nyilván attól is függ, hogy az élővilágnak melyik részét nézzük, és mennyire nézzük szakmai szemmel a dolgokat. Nyilván az egyértelmű, hogy szárazabb idő, kevesebb az eső, ez van olyan faj, amelyikre nagyon negatívan hat, van amelyikre meg, ha nem is pozitívan, de majdhogy nem semlegesen. Nyilván itt azok a fajok vannak előnyben, akiknek nem kötődik szűken a vizes élőhelyükhöz a táplálékbázisuk, viszont nyilván a folyadék-csapadék hiánya, az sok olyan állatot is érint, ami nem kifejezetten vízi faj, nevezetesen például rovarokat, amik a legtöbb tápláléklánc alját képezik. Ha nem esik elég eső, nem nő elég olyan fűféle és növény, amelyekkel ők táplálkozhatnak. Tehát a rovarevő madarak, esetleg kisemlősök, illetve a velük táplálkozó nagyobb testű ragadozók is érintve vannak ezáltal. A vízi, vízparti, mocsaras élőhelyeket igénylő fajok vannak a legnehezebb helyzetben. Nekik ugye azzal kell számolniuk, hogy az élőhelyük leszűkül, vagy néhány regionális kisebb esetben akár idéglenesen meg is szűnik. A mocsaras területek zsugorodhatnak, viszont a nagyobb állóvizek, folyóvizek azért csak állandóak maradtak. Nyilván ide koncentrálódik a legtöbb víz közelben élő madárfaj és állatfa is, különösen azok, akiknek létfeltételük, hogy a vizes élőhely körül maradhassanak. Viszont például az olyan fajoknak, mint a gólya, akik nyitottan fészkelnek, sőt, ez kifejezetten a fehér gólyára érvényes. Ha most kaptunk volna egy monszunos csapadékos nyarat, mint pár évvel ezelőtt, amikor a legtöbb kis gólya megfulladt a rengeteg esőtől, vagy éppen letapadt a fészekben felgyülemlett ürülék, és szó szerint egy teknőt képzett és feltöltődött esővízzel. Számukra ugyan a két hetes 35-40 fok nekik sem kedvező, de sokkal könnyebben elviselték, mintha kaptak volna a nyakukba egy ilyen időt. Ráadásul nekik bizonyos mértékben nyilván nehezebb vizes élőhelyet találni, de ahol találnak táplálkozó helyet, ott nyilván koncentráltabban található meg a táplálék kisebb területen, tehát akár egyes pároknak vagy egyes állományoknak még könnyebbséget is jelenthet, hogy kisebb területre koncentrálódik a fellelhető táplálékuk.
Most azt veszem ki a szavaidból, mintha nem is lenne olyan nagy baj ez a szárazság.
Hát én most megpróbálom ezt szakmai szemmel, nem konyhakerti szemmel nézni. Nyilván a mezőgazdaságnak hatalmas problémát jelent. Nyilván bizonyos állatoknak, állatcsoportoknak, halaknak, kétéltűeknek, akiknek kiszáradhat az élőhelyük, nagy problémát jelent. Viszont ha a természet egészét nézzük, én nagyon bízom benne, hogy ahogy rengeteg mással is, ugyanúgy képesek ezzel is megbirkózni legalábbis többségében. Nyilván például vannak olyan hatások, amiket, mint madár mentő érzékelek, például a kistestű énekes madarak, rigófélék bizonyos idővel előbb hagyják el a fészküket, ugye melegük van a fiókáknak összebújva a fészekben, és mondjuk akik 3-4 nappal később teljesen kitollasodva, de nyilván még röpképtelenül, de a természetes viselkedés formájuknak engedve szétugrálnának, úgy nyilván most valamivel hamarabb még tokos szánytollas állapotban szétugrálnak, de ha megfelelő az élőhely, ugye ők ugyanúgy el tudnak bújni a sűrű ajnövényzetben, de a legnagyobb probléma, amikor az emberek jótékonyan árvának nézik és összeszedik őket, holott nem kellene. Itt is érvényes, hogyha az a fióka inkább tollas, mint nem tollas, csipog, élénk a tekintete, ugrál, szalad, menekül az ember elől, vagy nyitott csörrel próbál védekezni a felé nyúló kéztől, ugye nagyobbnak mutatni magát, akkor semmi más dolgunk nincs, mint arrébb tenni őket egy sűrű ajnövényzetes bozótos helyre, ahol akár több mint 100 méterről is a szülőmadarak a hangjuk alapján keresik a fiókákat. Idén ezt azért hangsúlyos kiemelni, mert a száraz idő miatt, mint mondtam, ugye melegük lehet a fészekben, hamarabb szétugrálnak, illetve a száraz meleg idő kedvez az élősködőknek is, amik a fiókákat csíphetik, viszkethet nekik, ezért hamarabb nyilván megpróbálnak úgy megszabadulni tőlük, ahogy a természet törvényei diktálják, hogy ott hagyják a betetvesedett, befüllett fészket. Ez sajnos a fecskékre is igaz, akiket viszont, hogyha a fészekbe nem tudunk visszahelyezni, akkor mindenképpen mentőhelyre kell juttatni, mivel a fecskeszülő nem tud, de nem is akar a földön fiókát etetni. Számára a fióka az vagy a fészekben létezik, vagy olyan állapotban, hogy már röpképesen követi, legalábbis oda villanyvezetékre, ereszcsatornára, stb. Tetőpárkányra kiül, ahova a szülőmadár ugye kicsalogatta a fészekből, de a betetvesedett fészkek könnyen csapdává változhatnak, tehát sakmat helyzet, ha bent marad, akkor a vérszívó élősködők károsítják, ha pedig kiugrik, még nem önálló, általában mégis a kiugrást választják. Hogyha azt vesszük észre, hogy megfogunk egy kis fecskét, és mondjuk egy papírzsebkendővel kibérelt dobozba tesszük, és elkezdenek róla mászni száz felé a kis daráltmákra emlékeztető kis élősködők, akkor esetleg helyileg illetékes természetvédelmi őrt vagy természetvédelmi szakember segítségét is kérhetjük, mivel ilyenkor lehető legjobb, amit tehetünk, hogy a fészket és a benne lévő fiókákat különböző szárnyasokra, madarakra ártalmatlan, tehát akár madarakra való tetűírtó, élősdírtó készítménnyel lekezeljük, és vissza is helyezhetők a fiókák a fészekbe. Ehhez viszont, hogyha nem értünk, nem vagyunk olyan emberek, akik madártartók, vagy értünk egy ilyen folyamathoz, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy a fészek károsítása nélkül ezt el tudnánk végezni, akkor mindenképpen, sőt, én mindenkit arra biztatok, hogy mindenképpen kérjük ettől a helyileg illetékes természetvédelmi őrszolgálat segítségét, mert ilyenkor nyilván ez a legjobb, amit tehetünk, de hogyha például óhatatlanul letörjük a fészket, vagy nem megfelelő élősködő írtószert használunk, akkor itt többet ártunk, mint használunk.
Ha már beszéltél a fecskékről, bár még itt a nyár, sőt tombol a nyár, de azért előbb-utóbb útra kelnek, ez a mostani időjárási helyzet befolyásolja a kondíciójukat?
Itt ez egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, hogy a fecskékkel kapcsolatban sok tévhit meg népi legenda kering az életmódjukkal kapcsolatban. Az ilyen ez kicsit eltérő, de érdemes megemlíteni, tavaly olvastam egy viszonylag nagy butaságot, hogy a fecskefióka azért ugrál ki a fészekből, mert melege van. A fecskefészek 10-ből 9-szer árnyékban van valamilyen kitüremkedés alatt, és a fecskék, ha őket zavarna az, hogy a fészkük bemelegszik, nem építenének egy sárból vastag falú fészket. A fecskefészekbe benyúlva például nyilván senkit sem biztatok erre, de ha valamiért mondjuk visszatesz egy fecskefiókát és érzi a hőmérsékletet az ujjával, tapasztalhatja, hogy jóval hűvösebb szokott lenni benne, mint kint, tehát önmagában nem a meleg, hanem az előbb említett tetvesség itt is a gond nekik, ha kiugrálnak a fészekből. Nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, pár éven belül volt egy olyan év, amikor a fecskék első költésének az időszakában folyamatosan esett az eső. Nyilván a szakadó esőben a fecskének esélye sincsen repülő rovarokat találni, ha ő maga is kirepül és nem tér vissza hamarosan a fészkébe, hiába vízlepergető a tollazata, elázik és leesik a földre és elpusztul. Tehát esélyük nem volt táplálkozni, utána pedig a rovarok a saját tapasztalatom szerint telítődtek vízzel, tehát az ő maguk tápláléka is több folyadékot tartalmazott, mint egyébként, ha agyoncsaptunk egy legyet a falon, kétszer akkora plöcsnit hagyott maga után, mint általában. és az sem jó, hogyha nyilván az ő folyadék igényüket elsősorban az táplálékában található élettani folyadék biztosítja, viszont az sem jó, hogyha ebből túl sok van egyéb tápanyagok rovására. Na most száraz időben az lehet probléma, hogy a rovarokban nincs elég élettani folyadék, ők maguk is szomjasak, szomjaznak, bár ők jóval könnyebben találnak folyadékot, mint bármelyik másik élőlény, tehát nekik azért egy harmad csepp egy egész légycsaládnak, ha fogalmazhatok így, elég lenne egy hétre is, úgyhogy nekik eznél kevesebb problémájuk van, viszont a bekerülő fiókákból tapasztalom, hogy mivel az idő meleg, a táplálék pedig nem tartalmaz elég élettani folyadékot, nyilván ha fecske, ha más fióka, sok esetben olyasmi a bőrük, mint a kreppapír ránézésre, olyan kis szikkat aszott, úgyhogy erre érdemes figyelni, viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét itt, hogy akármennyire is szomjasnak tűnik, semmiképpen sem itatunk talált fiókát, a szülőmadár sem itat, kivéve a gólyát, ő sem liter számra, és ő sem úgy, ahogy azt mi ki tudnánk vitelezni. Na és a fecskéknek a vonulására itt egy kicsit visszatérjünk. Ha a rovar táplálékból tudnak megfelelően táplálkozni, tehát találnak eleget, mert például olyan helyen fészkelnek, ahol van állattartó gazdaság, tanya, hobbitelkek, kertvárosi övezet, ahol van állattartás, ennek megfelelően rovarok is, vagy víz közelben, ahová maguk a rovarok is járkanak, akár táplálkozni, akár inni, akkor nekik ebből gondjuk nem származik. Viszont érdemes azt megemlíteni, hogy itt is, ha körülnézünk, látunk fecskéket repülni, a száraz meleg időben ők sokkal könnyebben repülnek és jutnak táplálékhoz, mintha függöny szinten esne az eső. Arról nem is beszélve, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy nekünk 40 fok kánikula, ahová viszont a fecske Afrikába elköltözik télire, ott könnyen lehet 50 fok is, tehát őket a meleg tulajdonképpen nem zavarja.
Tehetünk valamit így a szárazság idején az állatokért, amelyek esetleg bebetérnek hozzánk, vagy bebetérnének hozzánk?
Nagyjából ugyanazt, amit bármelyik másik évnek a nyári időszakában, csak intenzívebben, ahol télen madáretetőt létesítünk, ott érdemes madáritatót és madárfürdetőt is létesíteni. Ehhez tulajdonképpen egy megfelelő méretű, egy vagy több mondjuk műanyag virágcserépalátétre van szükségünk. Ezek nem túl mélyek, de a színük, textúrájuk is emlékeztet a természetes anyagokra. Műanyagot ugye sok madár lát már az emberi környezetben. Érdemes nyilván a barna vagy esetleg a zöld kivitelt használni. Tegyünk egy követ a közepére, vagy esetleg át a peremétől a pereméig egy fa ágacskát rögzítve, hogyha netán elázik a kismadár, könnyebben ki tudjon kapaszkodni és fel se borítsa, erre ugye egy kő nyilván megfelelő, illetve naponta lehetőleg többször is cseréljük a vizét, itató esetén pedig pár csepp almaecetet tehetünk bele, ami az algásodás megakadályozza. A csere pedig azért is kiemelten fontos, mert mint minden etető és itatóhely a kertben elhelyezett ilyen kis madárfürdetőcske is vonzhatja az összes, sőt vonzani is fogja, nem csak a madarakat, de az összes élőlényt, amire vízre vágyik, tehát majdhogy nem mindent. Ezzel együtt pedig különböző betegségeket is behozhatnak, amik ugyan nyáron nem feltétlenül jellemzőek, viszont a kis területű felmelegedő vízben könnyen elszaporodik bármilyen kórokozó, amivel ha megisszák ezt a kórokozókkal telítődött vizet az egészséges állatok, többet árthatnánk, mint használunk. Ugye nyilván ez érdekes információként hathat, hogy a fürdetőkre is. Kicsit ez viccnek szántam, hogy érdekes, mert ugye, ha fürdető belemossa magát, belefürdik, leázik a lábáról a föld, a por, a piszok, nyilván ezeket érdemes még gyakrabban cserélni, illetve arra ügyelni, hogy ezeket az itatókat és fürdetőket olyan helyen helyezzük el, ahol az állatok, madarak nem csak biztonságban érzik magukat, tehát bokor vagy fa alatt, fal mellett, vagy pedig, illetve és pedig arra is ügyelve, hogy a nap minél több részében lehetőleg egész nap árnyékban legyen, bár vannak madarak, akik szeretnek napsütötte vizekben fürdeni, a rigófélék, verebek, gerlék és galambok kifejezetten élvezik a nap által fellangyosított fürdővizet, úgyhogy ha kedvezni akarunk mindenkinek, érdemes több ilyen fürdetőt is elhelyezni, legyen árnyékban is, legyen napon, legyen kisebb, legyen nagyobb, illetve ha nagyon környezettudatosak szeretnénk lenni, méhecske, vagy rovar, vagy lepke, vagy ki hogy hívja, milyen itatót is létesíthetünk. Ez nagyjából egy cserépalátét, úgy megpakolva kövekkel, hogy csak a kövek között látszódjon ki a víz, tehát semmiképp se fulladjanak bele ezek a rovarok, így tulajdonképp a madaraknak táplálékú szolgáló, illetve a növényeket beporzó élőlényeket is segíthetjük.
Köszönöm szépen, ma is sok mindent megtudtunk tőled, és sok hasznos tanácsot is kaptunk. Kelemen Tamás állatvédővel beszélgettem. Most irodalmi sorozatunk harmadik része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Laci bácsi lelkes üzemi tűzoltó volt. Na jó, nem lelkes. És ebből kifolyólag voltak bizonyos kötelezettségei. Ha szolgálatra jelentkezett, még 70 évesen is gurítania kellett a tömlőt, szaladnia kellett az akasztós létrával, gyakorlatoznia kellett az izzasztó, rég elavult gázálharcban, és bizonyos időközönként rendelkezésre kellett állnia az üzemi tűzoltóság hivatalos helyiségében. Rendelkezésre állni azt jelenti, hogy megiszol pár öveg sört, aztán lefekszel aludni a pricsre. Ha valami kigyullad a gyár területén, akkor eloltod. Olyan nincs, hogy nem oltod el. Annyi sör után, amit a brigád megivott, Laci bácsi szerint még a Reichstagot is simán eloltották volna, minden technika nélkül. Mielőtt bárki rosszra gondolna, az öreg soha nem ivott egy kortyot se. Csak általában rossz kor volt rossz helyen. Ha valaki születésnapot vagy névnapot ünnepelt a brigádban, egy jó kis tűzesettel megspékelve, akkor tuti, hogy Laci bá volt szolgálatban. Véletlenül. Aztán dolgozhatott 6 helyett. A fiúk persze próbálták ilyenkor is tenni a dolgukat, de vagy a víz nem jött a cső végén, rossz tűzcsapra csatlakoztattak, vagy egyszerűen eltévedtek a gyár területén a nagy kavarodásban. A hivatásos tűzoltók, az államiak, szerencsére mindig időben érkeztek, és nem lett galiba a bakikból. Azt azért szívesen megnéztem volna, amint Laci bácsiék nagy elánnal, szirénázva elrobognak a tűz mellett, aztán néhány kilométerrel odébb, kétségbeesve keresik, hogy hol lehet. Egy komolyabb tűzeset után az öreg úgy ki volt facsarva, mint egy félbevágott citrom. Alig lehetett életet lehelni belé. Ilyenkor én sem zaklattam a hülyeségeimmel, annyi tapintat mindig volt bennem, hogy hagytam pihenni. Egyéb esetekben viszont napi 300 kérdést is feltettem neki. Olyanokat például, hogy mi a bánattal osztályozzam a Cyclops Nauplius-t, amikor a legapróbja, amire a legnagyobb szükségem lenne, szinte minden szöveten átbújik, vagy az előbbi folytatásaként mi a búbánattal etessem a frissen elúszott Colissa lalia ivadékot, törpegurámi, mert mindjárt megdöglik az összes, ha nem találunk ki valamit. Mivel az öreg eléggé nyűgösnek tűnt a péntek éjszakai szolgálat után, szombatra kelve nem kérdeztem tőle semmit, Nem csaltam el sehová, hanem vasárnap hajnalban, hirtelen ötlettől vezérelve, kiugrottam a bükkbe, csak úgy nézelődni, egyedül. Már késő ősz volt, november legvége, és akkoriban a kalendárium még nem hazudtolta meg önmagát. A köd úgy hömpölygött, mint egy nagy fehér folyó. A völgyekben szabad szemmel is látszott, hogyan halad előre, és ameddig elért jeges csápjaival, tejszerű, nedves gúnyába öltöztette az erdőt. A november nem arról íres, hogy madárcsicsergéstől visszhangzik a táj, de még ebben a fránya ködben is felcsendült innen-onnan egy-egy nyitni kék, ami ilyenkor mindössze annyit jelent, hogy minden rendben, még élünk. Engem az öreg tanított meg arra is, hogy az élet néha olyan, mint a ködös novemberi erdő. Csak úgy élhetsz túl, ha olyanná válsz, mint a madarak. Szükséged van rá, ha hiszed, ha nem, hogy eldalolj néha egy-egy vérszegény nyitni kiket, különben nem éred meg a tavaszt. Hinned kell benne, hogy minden jóra fordul, még akkor is, ha egyáltalán nem tűnik úgy. Ha esik, ha fúj, ha köd hömpölyög, és nem látsz az orrodig sem, te csak örülj, dalolj, vigadj, és adj hálát Istennek, hogy részese lehetsz ennek a csodának, amit életnek neveznek. A köd pedig, előbb vagy utóbb, de mindenképpen, tisztulni fog. Ahogy egyre feljebb kapaszkodtam a hegyen, hirtelen világosodni kezdett a táj, előtűntek a napsugarai, és ettől én is azonnal jobb kedvre derültem. Mintha repülőgép ablakából csodálkoztam volna rá a világra. Alattam a köd, fölöttem a szikrázó napsütés. A nap felé fordítottam az arcomat, és azonnal megéreztem jóleső melegét. Átjárta a bőrömet, bekúszott a nyakam mellett a pulóver alá. Még jó pár kilométert megtettem körkörösen fölfelé. Ahogy visszanéztem, láttam kanyarogni magam alatt az ösvényt, és amint a köd határát figyeltem, nem akartam hinni a szememnek. Előbb bukkant a távolban egy fej, aztán egy ormótlan hátizsák, egy viharvert kabát, és legnagyobb megrökönyödésemre Laci bácsi lépegetett a nyomomban fölfelé. Legalább fél óra előnyöm volt, így hát lázasan gondolkodni kezdtem, hogyan tréfálhatnám meg az öreget. Pár méterrel lejjebb láttam egy kis kidőlt juhart, rudas korában érte a végzetes fejszecsapás, csak valamiért ott hagyták a fatolvajok. Legalább 5 méter hosszú volt, jó férfi karvastag. Erőlködéstől dülledő szemekkel talpra állítottam, aztán neki támasztottam egy korosodó gyertyánnak. Addig ügyeskedtem, forgattam, míg olyan állapotban nem hoztam, hogy épp csak a szent lélek tartotta vissza az eldőléstől. Ha egy picit mozdítok rajta, sorompóként zuhan majd az útra Laci bácsi elé. Jó kis móka lesz. A túlélő felszerelésem között mindig volt spárga, meg egyéb is, de másra most nem volt szükségem. Ráhúrkoltam a húsángra a madzagot, aztán a másik végével fedezékbe vonultam egy közeli kőrakás mögé. Jött az öreg, fürgén, ruganyosan, fújtatás nélkül, mint egy 20 éves. Fölmértem a távolságot. Itt az idő, most! Meghúztam a spárgát, a fa meg sem moccant. Nekiveselkedtem, és ember feletti erőfeszítések közepette sikerült útjára indítanom a dorongot, amely legnagyobb meglepetésemre úgy kezdett el dőlni, mintha lassított felvételt játszanának a moziban. Az öreg csak jött, jött, a dorong meg, mintha gondolkodna levegőben, ki akarta várni a legmegfelelőbb pillanatot, hogy egyszer s mindenkorra agyon csapja őt. Lelki szemeim előtt már megjelentek a másnapi újságok szalagcímei. Erdőben csapta agyon az öreget, vagy kegyetlen gyilkos a hegyen. De a kocka már el volt vetve. Laci bácsi fel sem nézett, csak csinált egy sasszét hátrafelé, a húsánk pedig fél méterrel az orra előtt csapódott a hóba. Aztán valami egészen váratlan dolog történt. Vigyorogva a búvó helyen felé fordult, és csak annyit mondott.
Jánoskám, most már nyugodtan előjöhetsz. Mint kiderült, még a völgyben járva kiszúrta a mesterkedésemet. Olyan szeme volt, mint a sasnak, csak ő lentről fölfelé is tökéletesen látott. A lábnyomomat követve pedig mérnöki pontossággal határozta meg a tett helyet. Ahol letért a lábam nyoma az útról a kevéske porhóban, ott már figyelt az öreg, mint a róka, és játszik könnyedséggel kerülte ki a csapdát. Egy kit baráti kokit, meg hátbavágás még kiosztott, de aztán szent volt a béke. Én pedig megfogadtam, hogy soha többé nem eresztek sorompót Laci bácsi elé.
Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének harmadik része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2026-ban. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy szerethetlek ezután. Hát szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szeretnék, oh, a gellért helyen.
másik életben is keringőzhetnénk. Ó, ha kell léptegyen. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen.